Szeretett testvéreim, karácsonyt ünneplő szent gyülekezet! A mózesi törvény nagyon részletesen leszabályozta, hogy egy család, különösképpen egy nő, hogyan járjon el, mit tegyen a szülés után. Ugyanez a törvény vonatkozott Máriára is. Ennek megfelelően Máriának, miután életet adott Jézusnak, 7 teljes napig a világtól elzárva kellett maradnia, a törvény még azt is megtiltotta, hogy valaki megérintse őt, hogy ez alatt a 7 nap alatt megtisztuljon. Mivel fiúgyermekről volt szó az újszülött esetében, a megtisztulási időt követő első napon, a 8. napon Jézust körülmetélték. Ez az a szövetség, amely még Ábrahámnak adatott, az Istenhez tartozás, az Isten népéhez tartozás külső jegye ez. Az ószövetségi időkben legalábbis. Ezek után azonban a mózesi törvény még további 33 napot írt elő az asszonynak, amit egyszerűen otthon kellett tölteni, ilyen nem hagyhatta el az otthonát. Így legalább 40 napot, több mint egy hónapot kellett várnia a családnak, ez esetben a szent családnak, hogy a mózesi törvény másik követelményét betölthesse, és elsőszülött fiú gyermekükért váltság áldozatot mutasson be, mint minden elsőszülött fiú gyermekért az ószövetségi időben. Így legalább 40 nappal, de lehet, hogy még hosszabb idő is eltelt karácsony után, József, Mária a csecsemővel elindult, felmentek egyenesen a jeruzsálemi templomba, hogy ott bemutassák ezt a bizonyos áldozatot. Itt történt az, amiről mindenható Istenünk igéje szól. Az az ige, melynek alapján a karácsonyi üzenetet kívánom hirdetni előttetek, és amely Lukács evangéliumának 2. fejezetében, a 25. verstől kezdődő és a 35. versig terjedő szakaszban található megírva. Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vígasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel. Mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Eddig Istenünk írott ígéje. Szeretett testvéreim! Egy középkorú asszony sok-sok éves szokásoknak megfelelően egy kis mágnessel kitette a hűtőre valamikor november vége felé a karácsonyi kívánság listáját. A férjével úgy csinálták ezt már hosszú-hosszú ideje, de ebben az esetben az asszony úgy döntött, hogy neki már pedig elege van abból, hogy úgy kell a szájába rágni az ő férjének, hogy mit vegyen neki karácsonyra, és hogy minek örülne. Most nem írja oda egészen konkrétan, hogy ő mi mindent akarna. Ehelyett ennyit írt a papírra: karácsonyra valami olyasmit szeretnék kapni, amitől gyönyörűnek és szexinek nézek ki. Néhány héttel később el is tűnt a papír a hűtőszekrényről. Ez azt jelentette, hogy a férj gondoskodott az ajándékról. Az asszony szívében egyre inkább nőtt a várakozás. Ahogy közeledett a karácsony, annál inkább jelentek meg a lelki szemei előtt az általa elképzelhető legrafináltabb fehér nemű kombinációk. És a várakozása már-már elviselhetetlenné nőtt, amikor látta, hogy a férje milyen hatalmas titkolózással készíti elő a karácsonyt. Nem hagyta, hogy a felesége részt vegyen a karácsonyfa díszítésében. Saját maga akarta feldíszíteni a fát, nem is engedte, hogy belépjen a nappaliba. És amikor a titoktartásnak végre vége lett, eljött az este, a férj jelentőség teljesen kitárta a nappaliba vezető dupla ajtót, az asszony szemei már keresték az ajándékot, és valóban a gyönyörűen feldíszített karácsonyfa mellett ott állt egy hatalmas masnival átkötve egy csillogó, vadonatúj szobabicikli. Kedves testvéreim, megkapta ez az asszony, amit várt? Nem mondanám. Megkapta, amit kért? Bizonyos szempontból igen. És amikor karácsonyt ünneplünk, és amikor a karácsony ünneplésében az Úr Jézus Krisztusra mi rendszeresen és jól biblikusan úgy utalunk, hogy ő az igazi karácsonyi ajándék, ő a mindenható Isten legnagyobb ajándéka, akkor azért ne szégyeljük feltenni a kérdést. Azt kaptuk mi ebben a karácsonyi ajándékban, amit mi vártunk? Azt adja a mindenható Isten a Krisztusban ajándékba ennek a világnak, akit ez a világ kért? Hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk, először egy másikat kell feltennünk és megválaszolnunk. Kit? Mit kaptunk tulajdonképpen mi a betlehemi csecsemőben? Egy várakozó szavai áldása vezethetnek bennünket ezen a karácsonyon, ennek a kérdésnek a megválaszolásában. Simeon idős, kegyes ember volt. Várakozó volt ő. Ezt írja róla a Szentírás, hogy várta Izrael vigasztalását. És a kérdés az, vajon ő azt kapta-e a Krisztusban, akit várt? Valóban Izrael vigasztalása-e az a gyermek? Simeon szavai azt mondják az Úr Jézus Krisztusról, először is a 34. versben, Lukács evangélium a 2. fejezetének 34. versében, hogy ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett, és jelül, amelynek ellene mondanak, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Amikor Simeon jelnek nevezi az Úr Jézus Krisztust, akkor pontosan ugyanazt mondja, amit a pásztoroknak adott angyali szózat mondott. Hogyha még emlékszünk a felolvasott igékre, akkor láthattuk, amint megjelenik az első angyal, aki a Messiás születésének hírét viszi a pásztoroknak, 2. fejezet 10. verse, így hangzik az angyali szózat. Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Jézus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. Ez a kisgyermek tehát jel. Isten kegyelmének, Isten betöltött ígéretének jele. De milyen jel ez? Simeon szerint olyan jel, amelynek, idézem, ellene mondanak. Szeretett testvéreim, a betlehemi csecsemő nem olyan jele a mindenható Isten kegyelmének és irántunk való szeretetének, ami mindent és mindenkit azonnal és automatikusan tévre kényszerít. A betlehemi csecsemő olyan jel, mondja az ige, akinek ellent mondanak, akinek ellent lehet mondani. A betlehemi csecsemő Isten kegyelmének vitatható, és nagyon gyakran vitatott jele. Nem az a jel, aki, hogyha megjelenik, automatikusan meghajlik minden fej, automatikusan meghajlik minden térd. Hogyha ennyire nagyon nyilvánvaló lett volna, hogy ki az a csecsemő, akkor gondolják a testvérek, hogy József és Mária csak úgy feltűnés nélkül besétálhatott volna a jeruzsálemi templomba. Hogyha csak ránézni arra a csecsemőre elég lett volna, arra, hogy az ember felismerje, beteljesedett az ígéret, eljött a messiás. Gondolják a testvérek, nem lett volna valami hatalmas tumultus, még káosz is abban a templomban, hogy itt van, eljött a messiás. Gondolják a testvérek, hogy akkor abban az egész hatalmas templomban, ami akkora volt, mint egy város rész, csak két ember lett volna, aki abban a csecsemőben meglátja a messiást. Simeon és egy másik nagyon-nagyon idős ember, egy idős asszony, Anna. Gondoljuk, hogy csak ők ketten látták volna meg, hogy az a csecsemő a megígért messiás, ha ez ennyire nyilvánvaló lett volna? Nem. A betlehemi csecsemőben adott isteni jel, erőteljes jel, majd látni fogjuk, hogy milyen értelemben, de nem vitathatatlan. És ne gondoljuk azt, hogy ez megváltozott akkor, amikor ebből a csecsemőből felnőtt ember lesz. Az Úr Jézus Krisztus nem mondott semmit, és nem csinált semmit az ő szolgálata alatt, amit ne lehetett volna legalább egy második féle módon értelmezni. Bármit mondott és tett, az heves reakciókat váltott ki a hallgatóságból és a tanúkból, de nem egyértelmű és nem egyöntetű reakciókat. Sokan leborultak és imádták őt. Mások ugyanazt látva és ugyanazt hallva meg akarták ölni. Sokan odavitték betegeiket ő hozzá, amikor látták, hogy milyen hatalommal rendelkezik betegségek fölött. Mások azt mondták, ördöngős ő, az ördög erejével teszi mindezeket a csodákat. És szeretett testvéreim, akkor, amikor már nem a testben közöttünk lévő Jézus Krisztusról, hanem a feltámadott, a bizonyságtételben, a Szentírásban, az igehirdetésben hirdetett ígéről, az Úr Jézus Krisztusról van szó, a helyzet akkor is pontosan ugyanaz. A Krisztus olyan jele Isten kegyelmének, aminek a mai napig ellent lehet mondani. És a mai napig talál az ember ellentmondást. A mi falunkban, a berni Oberland szélén történt meg ez csak néhány évvel ezelőtt. Egy a helyi gyülekezetben ifjúsági munkát végző fiatal nő néhány gyülekezeti taggal együtt hazafelé menett. A Biblia óráról beszélgetett még az ifjúság tagjával, és ahogy egy vadidegen csak elment mellettük a vasútállomás aluljárójában, ez az ember egyszerűen, a szó legszorosabb értelmében szembe köpte őt. Utána visszafordulva néhány keresetlen szóval közölte, hogy ő ezt azért tette, mert ahogy elment mellettük, a beszélgetésben ezt a szót hallotta, ezt a két szót hallotta Jézus Krisztus. És ez itt történt, Svájcban, az egészen közeli múltban. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztus olyan jele Isten kegyelmének, aminek lehet, még lehet ellenállni, és még lehet ellent mondani. Ez nem lesz mindig így, de most még így van. A betlehemi csecsemő különösen olyan jele Isten kegyelmének, akinek ellent lehetett mondani. Akinek ellen lehetett szegülni, akit lehetett vitatni, akit lehetett letagadni, akit lehet letagadni a mai napig. De mégis erőteljes ez a jel. Erőteljes, mert azt mondja róla az ige, ahol ez a jel megjelenik, ott nyilvánosságra kerülnek sok szív gondolatai. Ereje van ennek a jelnek. Ahol ez a jel megjelenik, ott sokak elesnek, és sokan felemeltetnek. Ahol ez a jel megjelenik, ahol az Úr Jézus Krisztus megjelenik, akár csecsemő formájában is, ott nem maradhat többé ugyanaz a világ. Szeretett testvéreim! A karácsonyi történet tele van ennek illusztrációjával. Hogyan lepleződnek le szívek, legrejtettebb gondolatai is, már ott, a jászol környékén. És amikor arra gondolunk, hogy milyen szép, kedves énekez itt állok jászolod felett, ó Jézusom szerelmem, akkor ezt szeretném azt hozzátenni, a jászol egy veszélyes hely. Ott lelepleződnek a szívek gondolatai. Ott emberek elesnek, mások felemeltetnek. És ez azért nagyon-nagyon megdöbbentő, mert az én megfigyelésem és tapasztalataim szerint nekünk másfajta elvárásaink és másfajta képünk van arról, amit mi ünnepnek nevezünk. Gondoljuk csak meg, testvérek, nem tartozik sokkal inkább az, ami ünnepünkhöz, hogy elrejtjük, eltakarjuk szívünk gondolatait ünnepi mosollyal, ünnepi udvariassággal. Ezekben a napokban hány és hány férj vagy feleség fordul oda házastársához vagy gyerekeihez mondván, amikor majd az ünnepi ebédnél vagy vacsoránál itt lesz a testvérem, eszedbe ne jusson megemlíteni ezt vagy azt. Én nem akarom, hogy itt megint órák hosszát vitatkozzunk. Hány és hány tabu veszi körül a mi ünnepeinket? És hány tabuba kerül nekünk az, hogy az ünnepünk békés maradjon? Hány és hány olyan kérdés, érzés, gondolat, és ki tudja, mi minden más van még a mi életünkben, amit az ünnepekkor inkább elrejtünk. Ne tegye tönkre az ünnepet. Ünneprontás lenne, hogyha ez vagy az előkerülne és szóba kerülne. Szeretett testvéreim, ebben az értelemben a mi ünnepeink olyanok, mint egy hatalmas karácsonyi hóesés, amikor talán egy fél nap alatt 30-40 centi hó esik le. És nincsen az a tájkép, ami ne lenne gyönyörű, 40 centi, kristálytiszta, szikrázóan fehér hó alatt. Egy szeméttelep is gyönyörű, ha 40 centi szikrázóan fehér hó fedi. De ahogy az ünnepeink elmúlnak, elolvad a hó is. És miután nincs ott a takarás, akkor látjuk, hogy ugyanaz a szemét ott maradt. A hó alatt nem történt az égvilágon semmi. Az ünnep alatt nem történt az égvilágon semmi. Nem változtunk meg. A világ nem változott meg. Csak néhány napig, csak néhány hétig esetleg, maximum néhány hétig, minden szebben nézett ki egy kicsivel, mint az valójában volt. Szeretett testvéreim, ha minket a mindenható Isten ünnepre hív, nem arra hív, hogy eltakarjuk életünk szemetét, hanem arra, hogy eltakarítsuk. A kettő nem ugyanaz. És igen, szíveket leleplezni ünneprontás. És ebben az értelemben ünneprontó maga a csecsemő. Ebben az értelemben ünneprontó a megszületett Úr Jézus Krisztus. És ebben az értelemben sokszor maga Krisztus válik tabuvá a kereszténységben, a karácsony ünnepében. Szeretett testvéreim, nem csak a kommunisták voltak azok, akik Magyarországon sokkal szívesebben ünnepeltek fenyőfa ünnepet, mint karácsonyt. Most 2005. novemberében és decemberében az Egyesült Államok hivatalosan törölte a Christmas, karácsony kifejezést. A hivatalos nyelvből, legalábbis mindenképpen. A kis üzletek éppen úgy, mint a nagy bevásárlóközpontok alkalmazottait arra utasították, hogy a vevőknek csak kellemes ünnepet kívánhatnak, de nem nevezhetik meg ezt az ünnepet, nem kívánhatnak kellemes karácsonyt. És rádióban hallottam kint élő külföldi tudósítóktól, az ember nagyon gyakran hallhatta, láthatta ezt a jelenetet. Az eladó halkan, többé-kevésbé szégyen teljesen kellemes ünnepet kívánt a boltból távozó vevőnek, akik közül nagyon-nagyon sokan hatalmas hangon az egész boltot betöltően visszafordultak, és áldott karácsonyt kívántak mindenkinek. A vevőket nem lehetett eltiltani ettől. Szeretett testvéreim, nagyon sokszor maga Jézus Krisztus lesz tabu a karácsonyban, mert amit ő csinál, az ünneprontás. Körülötte emberek elesnek, és emberek emeltetnek fel. Körülötte szívek titkos gondolatai lepleződnek le, és ez ünneprontás. Jézus Krisztus nem kellemes, a karácsony is szebb lenne nélküle. Nézzünk szét ebben a világban. De a helyzet az, hogy nélküle nem lenne karácsony. Akármit is csinálnánk ezzel az ünneppel, nélküle nem lenne karácsony. Térjünk vissza most az eredeti kérdésre. Ebben a csecsemőben, ebben a megváltóban azt kaptuk hát valóban, akit mi vártunk, akit mi kértünk? Simeon, ő mit mond, ha megkérdeznénk őt, hogy abban a csecsemőben ő tényleg azt kapta, akit várt? Ő Izrael vigasztalását várta. Hol van ebben a csecsemőben a vigasztalás hát? Simeon válasza egyértelmű, igen. Hallgassuk csak azokat a szavakat, amik kitörnek belőle, amikor meglátja a csecsemőt. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert megláttál szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Kedves testvéreim, higgyük meg Simeonnak. Abban a csecsemőben megjelent a világ üdvözítője. Abban a csecsemőben az én megváltóm és a te megváltót szeretett testvérem jelent meg. Ő a vigasztalás. Mert vigasztalás csak ott van, ahol a szívekig szól. És nem csak a felszínt festi szebbre a mindenható Isten jelenléte és Istennek igéje. Ahol a szívekig hat ez a mindennél élesebb ige, és ezért lepleződnek le a szívek gondolatai. De ha ez nem hat a szívekig, az nem vigasztalás, az csak hazugság. Vigasztalás ott van, ahol az ige a szívekig jut. Ahol az Isten jelenléte Krisztusban a szívekig jut, és nem csak a felszínen marad. Ő a világ üdvözítője, mert üdvösség csak ott van, ahol elesés van, ahol a sötétség és a halál erői elesnek. És üdvösség csak ott van, ahol felemeltetés van, ahol az élet és a világosság erői felemeltetnek, és egyre ragyogóbbá válnak a mi életünkben is. Csak ott van üdvösség. Szeretett testvéreim, vigasztalás csak ott van, ahol nincsenek tabuk. Ahol ki lehet mondani ünneprontás nélkül az alig egy hónapnál alig idősebb csecsemőjét karjában tartó anyjának, Máriának, a te szívedet is éles kard járja majd át. Értsük ezt így, ez a gyermek sok szenvedést hoz majd neked is, személy szerint. Csak ott van vigasztalás, ahol ki lehet mondani ezt az igazságot. Csak ott van vigasztalás, ahol szemében lehet nézni ennek is, a szenvedésnek is. És ott van vigasztalás. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban mi olyan ajándékot kaptunk a mindenható Istentől, mint a viccbeli asszony a férjétől. Amit az asszony várt, az valami olyasmi, ami az ő megjelenését meg tudja változtatni, anélkül, hogy neki magának változnia kellene. Kedves testvéreim, ez a karácsonyi üzenet, jó hír ez vagy sem, döntsék el önök. Az Úr Jézus Krisztus nem azért jött-e világra, hogy ennek a megjelenését megváltoztassa. Az Úr Jézus Krisztus nem azért született nekünk, hogy mi jobban nézzünk ki Isten és ember szemében. Az Úr Jézus Krisztus azért született, hogy a szívünkig megváltoztasson, átjárjon bennünket. És ebben a szívbeli megújulásban van vigasztalás, és ebben van a számunkra is elkészített üdvösség, ami valóban megjelent ott a jászolban, Betlehemben. Amen.